A Pest megyei békéltető testület munkatársai szoktak rendelkezésünkre állni, lehet tőlük kérdezni, hogy fogyasztóvédelem ügyben tudakozódunk, illetve mondjuk úgy, hogy oktatunk, hogy miben ne fussunk bele, hova lehet fordulni, hogyha esetleg mégis problémánk lenne. Dr. Vándor András, a vendégem, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát a mai téma...
Mai téma, azt gondoltuk, hogy egy kicsit körbejárjuk a építőiparnak a különböző bugyrait. Elsősorban azt, hogyha egy fogyasztó szeretne mondjuk egy új lakást venni, vagy felújítani, akkor ugye egy kivitelezőtől, vállalkozótól, építési beruházótól, akár egy nagy ugye, új társasházban, ami épül, akkor mire kell figyelni, mi milyen tipikus problémákkal találkoztunk, és mit tehetünk azért, hogy ezeket mi elkerüljük, és ne okozzon felesleges bosszúságokat a szép új lakás, amiben szeretnénk beköltözni.
Ha ez ügyben problémájuk volt, vagy kérdésük lenne, akkor 25-49-68 természetesen feltehetik. Na akkor nézzük, mi van akkor, hát kezdjük azzal, ami mostanában azt gondolom, hogy elég kevés van új építésű lakás, de hát mégiscsak az emberek vesznek, és legalábbis próbálnak venni jó minőségűt. Ugye ezekről egyébként sok hír járja, hogy hát csak úgy össze vannak, szokták mondani, szívlapáttal hányva. Igaz ez? Hát valóban sok probléma van?
Igen, vannak problémák, igen, sajnos. Ez mire okra vezethető vissza? Most, hogy azért, hogy sok esetleg az olyan kényszervállalkozó, aki nem ért hozzá, hanem menekül abba, hogy valamilyen üzlete legyen, és szakértelm nélkül lát neki, vagy egyszerűen tisztességtelen vállalkozók, annak biztos van ilyen-olyan is. Hát ugye az első, amit ugye te is erre utaltál, az az, hogy olyan ugye beruházót kell találni, aki megbízható lenne. Ezt azzal tudjuk, vagy próbálhatjuk meg kontrollálni, hogy nyilván a referenciákkal. Tehát, hogyha kinézünk egy hirdetésben, vagy egy új beruházást, egy új épületet, egy lakást, akkor megkeressük ugye a kivitelezőt, elmondja, hogy milyen gyönyörű lesz, és mi hogy fog kinézni, kérjünk referenciát tőle, hogy korábban ő hol építkezett, mit épített, és ne legyünk restek elmenni oda, akár becsöngetni, megkeresni az adott épület közös képviselőjét, lakóit, és megkérdezni, hogy vajon valóban ő építette ott, és minden rendben van-e, jól sikerült-e, vannak-e problémák, ha vannak problémák, akkor jótállási kötelezettségének eleget tette a vállalkozó, kimente, kijavította.
Igen, mert gyakran az szokott lenni, hogy eltűnnek ezek az épületek.
Hát sokszor az van, igen, tehát sokszor az van, hogy egy nagyobb beruházásra egy külön céget hoznak létre. Ugye viszonylag egyszerű egy korlátott felelősségű társaságot létrehozni, kvázi egy projektcég az adott beruházást csinálja, és azt befejezte, utána az semmi további tevékenységet nem végez, és adott esetben mondjuk a 2 év múlva valamilyen jótállási probléma merül fel.
Nincs akkor az építőiparban már... egyébként egy ilyen időhatár, ameddig mindenféleképpen jó, mert azt gondolná az ember, hogy
épít egy
30 lakásos társasházat, akkor legalább 20 évig
garanciát. De természetesen vannak kötelezettségek, hogy ezt majd visszatérek erre, hogy mennyi ideig miért felel, ugye, de ezért ugye az adott cég felel, akivel a szerződést kötöttük, és ha a cég az kvázi megszűnik, akkor mehet hiába. Tehát, és hogyha csak egy adott év beruházásra hozzák létre a céget, majd utána kiüresítik, mert már új beruházásokat, új vállalkozásokat másik céggel csinálnak, akkor az ott marad a jogunk, hogy igen, kérhetjük tőle, de hát, hogyha a cégben nincs semmilyen pénz, nincs benne munkavállaló, akkor hiába. És ezért is az egy nagyon jó referencia adott esetben, ha utána nézzünk, hogy korábbi beruházásaiknál vajon mentek-e és eleget tettek az ilyen kötelezettségeiknek. Akkor abból látszik, ha igen, hogy ez egy komoly piaci szereplő, aki ad arra, hogy, hogy
tehát akkor mondjuk
úgy lássa el a feladatot, ahogy kell.
Akkor az mondjuk egy jó mondjuk így referencia, hogyha mondjuk nem egy vagy két éves a cég, hanem tekintélyes,
igen,
mondjuk 10-15 vagy akár onnan hosszabb ideje működik, mert hát akkor feltételezhetjük, hogy ez nem az a vállalkozás, amely
aki eltűnik csak azért, igen, hogy ne kelljen mondjuk kimenni és újra csiszolni egy parkettát, vagy lefesteni újra egy falat. Tehát csak ezért nem fogják eltüntetni a céget, ha az mondjuk egy 20 éves cég referenciákkal, piaci tapasztalattal. Igen, igen. Tehát ezek mind nyilván biztosíték nincs, de ezek azt erősítik, hogy jól választottunk, hogyha egy olyan cégről van szó. A másik, ami, hogyha mondjuk kiválasztottuk, hogy igen, tetszik nekünk ez a mondjuk, amit az interneten láttunk, tetszenek a tervek, amiket megmutattak, és a referenciális vannak a cégnek, igen, pozitív visszajelzések vannak. A másik, ami itt kezdődik, hogy nagyon részletesen tisztázni kell, hogy mi lesz abban a lakásban, amit megveszünk. Itt sok esetben ugye egy ilyen beruházás, még nem is állnak a falak, nem látjuk, hogy fog kinézni. Laikusként én például sokszor nehezen is tudom elképzelni egy tervek alapján, hogy az majd hogy fog véglegesen kinézni. Úgyhogy ez a nagyon fontos, a következő lépés, tisztázni, hogy abban az árban, amit kialkuttunk, mi van benne, és mi nincs. Hisz sokszor megalkudnak, hogy jó, ennyi lesz, és aztán majd később jön, hogy de még akkor ez pluszba kerül, az pluszba kerül, amaz pluszba kerül, mert nincs tisztázva.
Tehát egy tételes lista?
Igen, tehát itt tételesen akár az, hogy csempe, burkolat, milyen árba, ezt általában szokták, hány forint per négyzetméter árba, itt is mondjuk nagyon pár ezer forinttól akár 100 000 forint per négyzetméteres csempét lehet kapni, tehát iszonyú árkülönbségek vannak.
Az...
Igen. De ugyanúgy a műszaki tartalma is, kazán, fűtés benne van, milyen típusú, milyen teljesítményű légkondicionálás van-e benne, nincs benne.
Volt olyan probléma, hogy valaki azt gondolta, hogy mondjuk ez nincsen benne? Tehát, hogy ennyire
olyanokban, hogy mondjuk hát mondjuk riasztórendszer, vagy mit tudom, légkondicionáló kiépítése, úgy gondolta a fogyasztó, hogy hát ez benne van, ki fogják építeni hozzá a vezetéket, de nem volt ez sehol leírva adott esetben a vállalkozónak, az gondolta, hogy hát neki ezt nem kell kiépíteni, hogyha nincs benne, és adott esetben mondjuk igaza is lehetett, hogyha egyszer ez nincs leírva, egyik fél azt mondja, hogy ez egy szokásos, hogy ahogy behúzzák a villanyvezetéket, ezt is, a másik meg azt mondja, hogy nincs benne. Ezeket ebbe sok esetben itt nincs semmilyen, hogy mondjam, rossz indulat egyik fél részéről se, csak nem tisztázzák előre, hogy akkor az hány ponton áll ki, hány, hova kell helyezni. Nyilván, hogyha mondjuk több kiállás van sok helyen, akkor az több költséget jelent. Ezeket tisztázni kell előre, hogy akkor tólig mennyi fér bele abba az árba, amit kialkudunk. És sokszor ugye ez az a baj, hogy kialkudnak egy árat, és utána kezdenek el a tartalmán mondjuk vitatkozni, és akkor már sokkal nehezebb mondjuk egy fogyasztónak az alkupozíció, amikor már egyszer tisztázva van, meg alá van írva adott esetben egy szerződés. Tehát előtte kell résztezni, amíg azt szeretné a másik fél, hogy ugye megvegyük mi azt a lakást, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami nem.
Azt szokták mondani, hogy mondjuk nekem is tapasztalatom, mert én is belefutottam már, mondjuk nem új építésűbe, de gyakorlatilag egy lakást, hát csontig le kellett bontani, és hát ez eltartott jó másfél hónapig, mire ezt lebontották, hát majd, hogy nem újraépítették. És hát ugye akkor javasolták azt, hogy hát egy ilyen műszaki ember, tehát nem is tudom, hogy hívják, milyennek a pozíciója, de hogy érdemes bekalkulálni, mert hogy ő ért hozzá, őt nem tudják átvenni. Ez a dolga, tehát hogy ő gyakorlatilag ott legyen a munkások mögött.
Ezt csak támogatni tudom, ez a műszaki ellenőr.
Műszaki ellenőr.
Tehát ezt már, igen, tehát ugye a építkezés, ugye van a tervező, van ugye a építető, ezek lennénk mi fogyasztó, aki ugye megbízza a kivitelezőt, vállalkozót, hogy ugye csinálja meg, hogy lehet alvállalkozó, fővállalkozó, adott esetben egy ilyen beruházásnál, ugye egy fővállalkozóval állunk kapcsolatban, ő intézi az összes festőt, burkolót, stb. Szakmunkást, alvállalkozóját, és neki van egy felelős műszaki vezetője, az az ő megbízottja, tehát aki a beruházást csinálja, annak a kvázi műszaki szakembere, aki felel azért, hogy jó legyen az épület, de ami a vevő, fogyasztó részéről plusz szakember, az a műszaki ellenőr. Ezt már érdemes már a szerződés kötés fázisánál bevonni, pontosan azért, hogy tisztázza, hogy mi az a műszaki tartalom, ami megfelelő. Nem mondjuk, én mondjuk laikusként lukat beszélhetnek a hasamból, hogy jó az a ennyi ajzatbeton, jó az a ilyen szigetelés. Egy műszaki szakember, ugye, akit én bízok meg egy műszaki ellenőrt, ő azért felel, hogy az én megbízásámból ellenőrizze azt, hogy jó paraméterek legyenek benne a szerződésben, ami nekem szüksége van, és utána ez folyamatosan kimegy, ellenőrzi minden munkafolyamatot a kivitelezésbe, és megnézi, hogy valóban az került-e oda beépítésre, és olyan minőségben, olyan szakértelemmel, ahogy az a szerződésben szerepel. Nyilván ezen nagyon sokan spórolnak, mert ez plusz költség, vitatlan, hogy ugye ezt ingyen nem fogja csinálni, ennek egy jelentősebb költsége lehet, de rengeteg bosszúságot és kellemetlenséget megspórolhat magának az ember, és rengeteg plusz költséget is megspórolhat vele, mert hogyha majd csak évek múlva kerül ki, hogy ott megsüllyed, hogy ott megrepedezik, hogy az ott nem szigetel jól, hogy nem azt szerelték be, ugye az eltakart épületrészekben, erre rengeteg problémát okozhat, és ezek a tipikus ugye problémák, amik nálunk is jelentkeznek, olyan műszaki problémák, amik akár évekkel később csak jönnek csak elő. A műszaki ellenőr pedig végigköveti az építkezés menetét, kimegy ugye megállapodás szerint rendszeresen, akár pár naponta, vagy akár minden nap, attól függ, hogy ugye mire van szükség az építkezésre, megvizsgálja az összes anyagot, mielőtt befalazzák, mielőtt eltakarják a gépészeti részeket, minden egyéb részét az épületnek, folyamatosan nézi az építési naplót a helyszínen, és ő is bejegyzéseket tesz oda, hogyha szükséges. Tehát ez nekünk egy nagyon nagy biztosíték, hogy valaki kifejezetten csak és kizárólag a mi érdekünket, mint fogyasztó érdekét képviselve, műszaki szempontból felügyeli az egész folyamatot.
Én mondjuk nagyon megbántam, hogy nem béreltem, vagy nem tudom, fogadtam fel, vagy nem is tudom, hogy kell ezt pontosan mondani ilyen embert, mert hát épp pont az adás előtt mondtam, hogy én kiépítettem a kábelt, a netet, a tévét, ugye behúzattam, hogy ne kábelhegyeken kelljen mindig átbukdácsolni, és hát ugye már rég átadás volt, elmentek, mire kijöttek a tévések, a netesek, semmi nem működött. Úgyhogy, és hát akkor már túl voltunk sok időn, igen. És azt gondoltam, hogy jó, hát akkor hagyjuk, de szerbusz Gábor, megjött Szép Gábor is.
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
De hogy ilyenkor haladjunk tovább, vagy azt kérdezhetek, hogy ilyenkor mondjuk mit lehet csinálni?
Persze, tehát ugye ami fontos, ugye a lakások és a lakóépületekre kötelező jótállási idő van. Ez egy 3 éves jótállási idő, ami azt jelenti, hogy ugye átveszem az átadás átvételtől számított, 3 éven belül valami hiba van, köteles kijavítani a kivitelező, a vállalkozó. Tehát ez megillet, ugye a probléma sokszor ott van a gyakorlatban, hogy mire én jelzem mondjuk 1,5-2 év múlva, vagy előjött valami hiba, addigra jó esetben, ha egy telefonszám van, amit senki nem vesz föl. Ugye, nyilván vannak persze most jó tapasztalatok is, de sok esetben sajnos eltűnik a cég, nem elérhető, vagy ha elérhető, azt mondják, hogy sajnáljuk, mert csődbe mentünk, nincs emberünk, nincs pénzünk rá, nem tudjuk, még ha el is ismeri. Persze nyilván sok esetben általában vitatja, és magyarázza, hogy az nem azért van, nem úgy van, és egy olyan kellemetlen vita alakul ki, ahol az ember mehet akár bírósághoz, vagy jobb esetben békéltető testülethez hozzánk, és ott kell tisztázni ezt, hogy tehát szép dolog, hogy jogom van hozzá, csak ugye az érvényesítésével vannak sokszor gondok. Tehát ez a 3 év jótállás, sőt, még ezen felül is, ha lejár a jótállási idő, nem azt jelenti, hogy akkor nekem ott akkor vége 3 év után, hanem szigorú kötelező alkalmassági idők vannak a épület részekre. Idő. Igen, tehát erre külön jogszabály van, ami előírja, hogy az egyes épület részekre 5, illetve 10 év, attól függően, hogy melyik épület rész, mondjuk egy nyillászárónak, egy kéménynek, egy különböző eresznek, stb. Részletesen fel vannak sorolva, hogy milyen helységek, milyen épület részeknek, hány évig kell minimum rendeltetésszerűen megfelelnie működni, ez a kötelező alkalmassági idő. Tehát ez a, csak itt a jótállásra ez annyiban különbözik, hogy onnantól kezdve már, ha jótállás lejárt, de még benne vagyunk a kötelező alkalmassági időben, és valami probléma van, akkor nekem kell azt, mint fogyasztónak bizonyítani, hogy ez olyan okból ment tönkre, ez alatt mondjuk a 10 év alatt, ami már a kivitelezés hibájára vezethető vissza. Uh-huh. Míg a jótállási idő alatt, ha tönkre ment, akkor a vállalkozó vagy kiavítja, vagy ő bizonyítja, hogy ő tényleg mindent jól csinált meg, és én, mint fogyasztó, tettem valamivel tönkre.
Bár ez rettenetesen jól hangzik, tehát, hogy a garancia, csak igen. Hát tényleg, ahogyan tudjuk. Mi van akkor, hogyha tényleg eltűnik a vállalkozó, akkor kész, ennyi. Tehát akkor innentől kezdve magunkra maradunk a problémával, tehát ez egy nagyszerű megoldás a vállalkozások számára, hogy ettől a 3 évtől, de hát ad abszurdum a 10 évtől is milyen módon lehet megszabadulni. Hát úgy tűnik nagyon könnyen.
Hát sajnos ez gyakorlati probléma, nehéz sokszor ezt számon kérni, nyilván ebben segít az, hogyha felelősségteljesen úgy választjuk már ki a céget, hogy próbálunk olyan céget keresni, akinek megfelelő referenciája vannak, és látható, hogy nem egy-egy projektre hozzák létre adott esetben, az mindenképpen ad nekünk valamilyen biztosítékot, hogy ebben nem esünk bele ilyen hibába, de jogilag nagyon nehéz utána menni, mikor egy cég mondjuk felszámolás alá kerül, és megvonja rá a vállalkozó, hogy ő nagyon sajnálja, de ez van.
Annyit tennék hozzá, bár ez nem lesz túl építő jellegű, hogy az építőiparban azt lehet látni, hogy azért a legnagyobb elővigyázatossággal sem biztos, hogy jól tudunk eljárni, tehát ugye kifejezetten látszik az, hogy nagyon sokszor alkalmazzák azt a metódust az egyes vállalkozások, hogy úgynevezett projektcégeket hoznak létre egy-egy mondjuk lakóház vagy kisebb-nagyobb lakóparknak az építésére, és utána ez a cég bizony hát felszívódik eléggé gyorsan. Aztán az ember szaladhat azután, hogy a egyébként valószínűleg jogos minőségi fogását az hogyan érvényesítse.
Igen, de hát hogyha most jól végig gondoljuk, akkor ez a magad uram, ha nincsen szolgált, szóval, hogy akkor leginkább mégiscsak azt tűnik a legjobbnak, az ember neki áll, és haverokkal fölépít egy házat.
Az se jó, mert ugye ez olyan szakértelmet igényel, amit jobb szakemberre bízni. Aha. Tehát itt jön a képbe a műszaki ellenőr, hisz hogyha a műszaki ellenőr a kivitelezés folyamán figyeli, hogy mindent jól csináljanak, jó anyagokat építsenek be akkor, jól, akkor jó eséllyel nem is fog majd minőségi probléma előfordulni, hisz mindent jól csináltak. Tehát akkor az nagyon sok hibát meg tud ez előzni, nagyon sok későbbi reklamációt az, hogyha már a kivitelezés folyamán valaki végig felügyeli az összes munkamozzanatot.
De gondolom, hogy ezek nem csak az újépítésű, vagy újépítésű lakásoknál, vagy házaknál érdekesek ezek a választási szempontok, hanem egy nagy felújítás.
Nyilván, igen, ebből sok eset, igen, arra is vonatkozik, az is ugyanúgy építési munka, ott is ugyanúgy, ugye, terveket kell adott esetben csinálni, ugyanúgy. Akár engedélyköteles is lehet, és ugyanúgy egy fővállalkozót, mondjuk egy generál kivitelezőt megbízok, vagy esetleg ugye külön munkásokat bizonyos feladatokra, és hasonló a menete, igen.
Sőt, még néha problémásabb, mert ugye hát egy újnál ugyanaz van, hogy hát felhúzom biztos, hogy ugyanaz anyag van benne, még egy mondjuk egy átépítésnél ugye össze kell kötni, élni kell azokkal a lehetőségekkel, amelyek adottak, és abba kell beleilleszteni a
Igen, hát itt fokozottan kell akkor arra figyelni, ugye, hogy jól legyen dokumentálva, mielőtt az első véső mozdulatot megteszik, hogy pontosan mi a feladat, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Mert ugye egy új építésnél sokszor ott vannak a részletes műszaki tervek, ami látszik, hogy mi az, amit szeretnék venni. Egy felújításnál ugye általában a gyakorlat az, hogy kimegy mondjuk a vállalkozó, és elmondom, hogy oda ezt szeretném, itt ezt bontsa le, oda azt építse. És akkor írunk valami papírt, hogy a felújításnak a költsége ennyi lesz, és még esetleg azt is, hogy akkor ebbe hány nyilászáró van benne, vagy ilyesmi, de pontos méretek, paraméterek már nagyon sok esetben hiányoznak, és ebből később aztán viták is vannak egész odáig, hogy nem ezt kérte, nem ezt mondta, de én ezt kértem, én így kértem. Ugye ez a része, ezt meg azzal lehet megelőzni, hogy jól le van írva. Sőt, ugye nyilván egy új építésnél ott evidencia, hogy ott nem is lehet más, hogy ott ügyvéd kell, aki hogyha jól választjuk ki, nyilván akkor figyel a összes részletre. Ebből különben kevesebb, ebből nem is nagyon szokott probléma lenni. Tehát, hogyha egy jogi képviselő készíti, akkor általában ez a része rendben szokott lenni, ez felújításnál van inkább, hogy nincs jól leírva, ott ugye jogásznál általában nem vesznek igényben, és már magában a szerződésben, hogy pontosan mi is volt a tartalma, már abban is vita van, hogy mit kellett volna, és hogyan megcsinálni.
Itt egyébként tényleg a szokásosnál is fontosabb a fogyasztók felelősségét is hangsúlyozni, tehát én sajnos azt mondom, hogy sokszor azt tapasztaljuk, hogy nem pontosan nincsen leírva az, hogy pontosan például egy felújítási munkánál mit szeretne fogyasztani, hanem egyáltalán nincsen leírva. Sőt, olyannal is lehetett találkozni, hogy arról, hogy mondjuk a fogyasztó átadott 100 vagy 200 ezer forintot az úgynevezett mesterembernek, arról is egy cetli nem volt. Innentől kezdve pedig utána ugye nagyon nehéz bizonyítani azt, hogy azt a pénzt odaadta, azért annak a másik embernek munkát kellett elvégeznie, vagy hogyha valamit csinált, akkor azt hogyan kellett volna jól megcsinálni, hogyha csak ott szóban, ahogyan András is mondta, ott végig mennek azon, igen.
Hisz előfordul, hogy az eredmény az jó, csak a fogyasztó azt mondja, hogy ő nem ezt kérte. És hogyha nincs leírva, akkor nagyon nehéz, azt mondja, hogy itt van, jó, meg van csinálva. De megy a vita, hogy ezt kellett volna-e vajon csinálnia, vagy nem.
Ugye divat mostanában a számla nélküliség, hát pontos az, hogy mindenki úgy szereti megspórolni pro és kontra azt a legalább az áfa ügyet, ugye? Igen. Na most ez esetben ugye felejtsük el, hogy bármiféle garanciánk lenne.
Hát, ugye itt megint, tehát ugye valaki nem a számlát tudja, az most azon túl, hogy adócsalás, nyilván az, tehát ilyet nem szabad csinálni, annak súlyos következményei vannak, attól még elvégezte a munkát, és fizettem érte, tehát elvileg ugyanúgy járhatna, csak ezt nem lehet majd bizonyítani, hogy én kifizettem a vételárat, és megtörtént a átadás, átvétel, kifizetés, hisz semmivel nem tudom dokumentálni, hogy én átadtam, és erre adtam át a pénzt, ha egyszer nincs róla számla.
De hát akkor igaz teljesen, hogy hát ha nincsen számla, akkor nincsen...
Hát igen, tehát a saját jogunkat is kockáztatjuk ezzel. Ez megint az, hogy spórolunk azon, hogy ne fizessünk mondjuk adót, mert akkor a vállalkozó is kevesebbet kér, spórolunk azon esetleg, hogy ne fizessünk műszaki ellenőrt, mert ugye majd mi felügyeljük, és esetleg spórolunk azon, hogy nem bízunk meg jogászt azzal, hogy szakszerűen írja meg azt a szerződést, hogy később ne legyen vita. Igen, ezeken lehet spórolni persze, de mindegyiknek súlyos következményei lehetnek.
De azt egyébként minden egyes termék megvásárlásánál elmondjuk, és az nem kell, hogy egy ilyen nagy volumenű beruházás, vagy egy ilyen nagy volumenű szolgáltatás legyen, mint mondjuk egy teljes felújítás, vagy egy új lakásnak a megépítése, hogy bizony, hogyha a vásárlást igazoló nyugta blokk nincsen a kezünkben, akkor valami kevés esélyünk van, hogy bármilyen minőségi kifogásunkat érvényesítsük, úgyhogy éppen ezért érdemes azt is megfontolni, hogy mondjuk az aluljáróban vásárol az ember valamilyen komolyabb szórakoztató elektronikai terméket, vagy kint a mondjuk úgy bolhapiacon, mert bizony, hát akkor sokkal nehezebb dolga lesz, akkor hogyha mégsem olyan az a termék, mint amilyennek ő szerette volna.
Visszakanyarodva, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk nem új építésű, hanem felújítok, akkor azért előszokott az fordulni, hogy bármennyire is mondjuk alaposak a mesteremberek, de hogy ejtenek olyan hibát, mondjuk az egyik kollégámnál sikerült a gázvezetéket megfúrni.
Hát nincs mese, hogyha ugye a munkavégzés folyamán valamilyen más és akkor épületrészt tönkretesz, megsérte, azért felelősséggel tartozik.
Tehát
vagy
ő. Tehát aki, akkor a vállalkozónak kell.
Ugye ez attól függ, tehát hogyha én külön-külön bízok meg festőt, burkolót, nem tudom, kőművet, stb., akkor én mindegyikkel külön-külön vagyok szerződésben, hogyha mondjuk a festő ront el valamit, akkor a festő felel érte egy egyszerűsítve. Ha viszont én egy fővállalkozót bíztam meg, egy generálkivitelezőt, és az összes szakember az ő alvállalkozója, akkor felém a fővállalkozó felel. Akkor nekem nem kell vitatkozni mondjuk a festővel, burkolóval, hogy melyikük volt az, aki tönkretette, aki elrontotta, felém a fővállalkozó felel, ha bármi hiba történt, ő azt majd rendezi, és ő elintézi majd a saját alvállalkozóival, hogy ki volt igazából a hibás.
A lakáson belül, de mondjuk pont ez esetben a gázcső megfúrása, ez jelentette azt, hogy ugye gázművek ki házban lekapcsol gáz, és ugye hát ennek a procedúra ez nem úgy néz ki, hogy akkor gyors menetben 24 órán bele, hát a fenéket, 2 vagy 3 hétig tartott, mire kicserélték azt a részt, meg a gáz megellenőrizte. Na most ez tél volt, tehát fűtés volt, ilyenkor akkor mi van? Mert hogy ugye házban villany.
Hát ilyenkor ugye, gondolom az egész társasház, ugye meg szeretné lincselni azt, aki miatt ez történik.
Igen, és mondjuk a pluszköltségeket itt kifizetem.
Hát ilyenkor is kéne, ugye ilyenkor is arra hárul, aki tulajdonképpen a vállalkozóra, aki ezt elkövette.
Tehát, de ezt rögzíteni kell mondjuk a szerződésbe, hogy ha...
Nem, ezt nem kell rögzíteni. Tehát ez, ha valaki, ez ugyanúgy általános kártérítési felelősségben is benne van, hogyha valaki tönkretesz valamit, mondjuk, és ennek következményei vannak, azért ő felel. Amit ilyenkor rögzíteni kell, az, mikor már megtörtént a baj, azt, hogy mikor, ki csinálta, mi történt. Akkor kéne minél előbb ezt ledokumentálni, aláíratni, mert később, mikor, főleg mikor ilyen következmények vannak belőle, akkor nehogy azt mondja, hogy nem is úgy volt, nem is ő volt. Tehát akkor kell ezt nagyon jól, minél hamarabb ezt rögzíteni. És különben hogyha már itt tartunk, ezt eddig még nem említettem, többek között erre szolgál akár az építési napló is, ami új lakásnál is, vagy ilyen nagyobb felújításnál, ami engedélyhez kötött építési tevékenység, ott kötelező, hogy legyen a helyszínen egy építési napló, azt ott kell tartani a kivitelezés helyszínén, és abban minden jelentősebb eseményt rögzíteni kell, ami ott történik. És ezért felel az a kivitelező, hogy ez ott legyen, elérhető legyen, hatóság is megnézhesse a szükség esetén, és ez pont arra szolgál, hogy minden munka folyamat, minden jelentősebb esemény dokumentáltan, megfelelő módon rögzítve legyen. És ezt tudja ellenőrizni, akár ugye mondjuk én, mint mondjuk fogyasztó, megbízó, aki ugye építető, nem tudok ott lenni 24 órában. Mondjuk oda megyek pár naponta, vissza tudom lapozni, meg tudom nézni, hogy mikor, ki, mit csinált, mi történt a helyszínen. Ezt is érdemes fokozottan figyelni, hogy valóban meg legyen az építési napló, és valóban, ugye sok esetben megvan, csak gyakran nem megfelelő módon vezetik, olyan nagyvonalúan eleget teszünk a jogszabálynak, ott van, bele is írunk néha valamit, de sokszor felületes. Pedig ez a fogyasztónak az érdeke, hogy ez jó legyen, megfelelő legyen vezetve, és tényleg legyen ott minden. Ebbe én, mint fogyasztó, mint építető is bejegyzést tehetek. Tehát nekem valami kifogásom van, nekem valami észrevételem van, írjam bele, dokumentáltan, nyoma legyen. Ez Indigóval több példányban készül.
Ez az én vásárlókönyvem.
Tulajdonképpen ez az adott, annyira nem, mert ebben nem csak panaszok vannak benne, hanem
nem, hát
sőt, jó esetben nem panaszok vannak
benne. Nem csak panaszt lehet igen, a vásárlókönyvben.
Igen, ez igaz. Így van, igen, igen.
Talán pontig
de mondtad. Igen, valóban ez az adott projekt, ez az én építkezésemhez kapcsolódó dokumentáció. Tehát ez fontos, hogy ez legyen.
Az építkezésekhez, de felújításhoz is, bármilyen munkához igen. hozzátartozik az, hogy nem határidőre készül. Szóval, hogy én nem nagyon hallottam még olyat, hogy valami ugyanannyiba került volna, mint ami a megállapodás volt, mert aztán valahogy mégiscsak kiderült, hogy még egy kis anyag, még is ez az kell hozzá. Így volt nekem is minden egyes felújításkor, hogy hát attól függően, hogy mekkora volt a munka, hol kisebb, hol nagyobb összegekkel, de mindegyik több volt. És mindenhol volt határidőcsúszás.
Igen,
mi a fenét lehet ezzel?
Igen, ez is sajnos egy tipikus probléma. Itt megint azt lehet, amit az elején hangsúlyoztunk, ha pontosan tisztázva van a műszaki tartalom, és pontosan jó szerződést írtak, tehát jogásszal, akkor nem fordulhat elő. Mert az pontosan tartalmazza, hogy mi van benne az árba, mi nincs benne az árba, és pontosan megtartározza, hogy mik a határidők, mit, mikorra kell megcsinálni, és mi a jogkövetkezménye, ha az nem történik meg. És teszem hozzá, ebbe az esetben a vállalkozó is sokkal jobban figyel arra, hogyha... Mert, hogy mondjam, sok esetben nem az a probléma, hogy mondjuk be akarnak csapni minket, hanem ez úgy tisztázatlan volt, erre nem senki nem kérdezett rá, úgy benne volt, hogy lefestik. Ja, hogy nem fehér színre kell? Hát az drágább a színes festék, akkor azt tessék pluszba kifizetni. Ja, de hát én azt gondoltam, hogy eleve piros lesz a fal. Ezt nem tisztázták, nyilván más az ára, teljesen normális. Ugye, amikor az árat kikalkuláljuk, a vállalkozó próbál minél kevesebb tartalmat, minél több pénzért belerakni, teljesen normális módon, mi meg épp fordítva minél kevesebbet szeretnénk fizetni, de abban minél magasabb műszaki tartalmat. Tehát ezt le kell az elején nagyon alaposan tisztázni, hogy mi van benne az árba. Ugye visszatérve a kérdésre viszont, ha pedig le van tisztázva, hogy mi az, amit meg kell csinálni, milyen határidőre, és ez nincs meg, akkor annak lehet, igen, általában lehet akkor a szerződésre kikötni akár kötbért arra, hogyha túllépi a határidőt a kivitelező. Kártérítés is lehet, hogyha ebből kár ér minket, mert mondjuk nekem addig bérelni kell egy lakást, és máshol lakok. Tehát ennek már súlyos anyagi következménye lehet a kivitelezőre nézve.
Ezeket is nagyon pontosan rögzíteni.
Igen, ezeket érdemes. Igen, igen. Sőt, adott esetben mondjuk, ha én veszek egy új lakást, és építik, és nem készül a határidőre, adott esetben mondhatom azt is, hogy köszönöm, akkor én elállok az egész szerződéstől, mert nem készült el a határidőre, és többé már nekem nem áll érdekemben megvenni ezt a lakást, mert kérem vissza a pénzemet, inkább veszek máshol egy készet, mondjuk. Tehát ilyen súlyos következmény is lehet a kivitelezőre nézve.
A másik gondolom, hogy ha már határidő, és ugye hát itt az egyik oldal azt gondolom kötbér, tehát ha ők csúsznak, akkor kevesebbet kapnak. Gondolom, hogy ilyen módon lehet.
Hogyne, igen, lehet. Igen.
De hogy ahogy a Gábor is mondta, hogy hát ugye odaadtak 100-200 ezer forintot, még papos se volt róla, de hát azért itt is általában az építkezéseken az van, vagy felújításkor is az, hogy tényleg még most kell ennyi pénz, annyi pénz, amennyi pénz. Hogy hogyan tudom akkor a ködbérezést ebben a dologban?
Hát hogyha jól van megírva a szerződés, akkor lehet. Tehát akkor egyértelmű. Akkor benne van pontosan, hogy hogy és mind. És ugyanígy, hogyha valamire pénzt kell átadni, tehát sok esetben előfordul, hogy igen, jól meg van írva, de még valamire plusz ki pénzt kell, mert előfordul, hogy nekem mind lesz fogyasztanak egy plusz igényem. Készül, most már látom, hogy hogy néznek ki a falak, hogy állnak, és eszembe jut, hogy de jó lenne tulajdonképpen egy terméskövet rakni a falra, mert milyen szépen mutat. Ezt lehet, sőt, meg is kell csinálni a kivitelezőnek egy ilyen plusz munkát, nyilván a megfelelő árazásért. Ilyenkor lehet szintén az építési naplóba rögzíteni, hogy akkor ez a kérés, ezt kell még megcsinálni, és hogy ennek mennyi az ára, ezt átadta a pénzt, kivette át, mikor adta át, akkor ez jól dokumentálva van.
És nekem akkor olyan ötletem van, amitől csúszik az egész. Nyilván, és akkor hogyha, a szerződésben ugye az volt,
Hogyha komolyabb módosításnak, akkor érdemes egy szerződés módosítást csinálni. Nyilván komolyabb módosításnál már nem adhatja azt a vállalkozó, hogy köszönöm, én ezt nem vállalom, én ezt az eredetit vállaltam, ezt tudom teljesíteni, ebbe állapodtunk meg. Tehát olyanokat kérhetek pluszba, amit köteles is megcsinálni a másik fél, ami úgymond velejárója. Tehát nem egy plusz munka, nem egy plusz feladat, hanem olyan, ami általában velejáró, csak egy kis módosítás, most így egyszerűsítve a megfogalmazást. Tehát mondjuk más színre kérem, mondjuk más magasságig kérem a csempét, ilyen egyszerűbb módosítások. Ha az, hogy kérek egy plusz úszómedencét, az már mutatja arra nyugodtan azt a vállalkozó, hogy erre én nem vállalkoztam, és ezt nem is vállalom, ezt pluszba megcsinálni.
Mi van akkor, hogyha nézzük, hogyan tudom bizonyítani, nem feltétlen bizonyítani, hanem hogy ennek a minőségbiztosítása hogyan működik, ha parketta feljön, ha festék, tehát hogy ez...
Igen,
tehát... Azt mondom, kihívom és megmondom, hogy nézze meg, hogy mi történik.
Igen, tehát ez az első. Ez az első.
Határidővel hogyan kell ezt mondjuk.
Ez az első, hogyha valamilyen probléma van, hogy nyilván kihívom, aki készítette. Itt is érdemes dokumentálni, ugye fényképezni mindenképpen érdemes, hogyha bármi hibát észlelek, hogy dokumentálva legyen, kihívom, megnézi, megbeszéljük, hogy csinálja, nem csinálja, hogy csinálja, ezt is érdemes akkor erről legalább pár sort rögzíteni, és nyilván itt már az általános, hogy a jótállási szabályok lépnek be, meg a kötelező alkalmasságnak, hogy rövid határidőn belül meg, ugye különösebb ugye, kényelmetlenség okozása nélkül, tehát törekedni kell arra, hogy ezt minél gyorsabban, minél hatékonyabban kijavítsa ezeket a hibákat. És ugye itt térünk vissza megint ahhoz, hogy amennyiben nem, akkor vagyunk nehéz helyzetben, hogyha elzárkózik tőle, hogy helytálljon a hibákért, sőt, amivel sokszor találkozunk, az, hogy maga a hibatényét vitatják. Tehát abban van vita, hogy ez hiba-e, vagy nem. Hogy ez ő mondjuk
hát
a kivitelező...
Mondjuk már konkrét eseteket, tehát hogy milyen problémák fordulnak elő, ami...
Mondjuk lepattant a járólap, hullámosodott, lepattan a széle, nem ugye mondja a fogyasztó, hogy rossz minőségű, rosszul van lerakva. A vállalkozó állítja, hogy nem, az teljesen jól van lerakva, ráítettek valamit, attól törött el, esetleg nem tudom, nem várták meg, amíg megfelelően kiszárad, és ugráltak rajta. Szóval, hogy valamit a fogyasztó csinált valami olyat, ami nem rendeltetésszerű, amitől tönkrement, holott a kivitelező mindent jól tett.
És akkor
ugye, ha ilyen vita van, hogy a hiba vajon fennáll-e vagy nem, ilyenkor megoldás az, hogy valami külső szakembert vonnak be a felek, egy műszaki szakembert, aki azt mondják, hogy jó, mi ezt nem tudjuk, illetve vita van köztünk, hogy itt hiba van-e vagy nem, mi okozza ezt a hibát, kifel elérte, megbízunk egy harmadik külső szakembert, aki ezt el fogja dönteni. És hogyha a felek ebben meg tudnak állapodni korrekt módon, hogy igen, valakit mi közösen felkérünk, az nyilván pártatlan lesz, mert nem az egyik vagy a másik alkalmazottja lesz, hanem ketten közösen keresnek valakit, és akkor meg kell állapodni, hogy amit ez mond, azt el fogjuk fogadni. Ugye ebből sokszor, ha már vita van, nem tudnak megállapodni, ilyenkor tud segíteni akár békéltető testület, illetve hát végső esetben bíróság fog kirendelni egy igazságügyi szakértőt, aki szintén műszaki szakismeretekkel eldönti, hogy a hiba milyen okból keletkezett, és azért ugye kit terhel a felelősség, hisz a bíró ugyanúgy nem műszaki szakember lesz, aki erre választ tud adni. De ez ugye a végső eset sokkal praktikusabb ilyen ügyeknél megelőzni ezt, mert ugyanaz, tehát hogyha mi ketten megbízunk egy megfelelő szakértelemmel rendelkező embert, hogy döntse el, ki felel érte, akkor általában ez a vita, hogy ki felel érte. Utána, hogy már hogyha aki felel, annak mit kell csinálni, az már általában tiszta. De maga az, hogy ez van-e hiba, nincs-e hiba, milyen okból keletkezett a hiba, tehát szakkérdések vannak általában, ami a vita alapját kérdezik. A bírósághoz fordulunk, ugyanúgy a bíró is azt fogja mondani, hogy akkor én, mint bíró, kirendelek egy szakértőt, ő mondani fog valamit, és a bíró már csak levonja ebből a következtetést.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, dr. Vándor András és Szép Gábor.
Köszönjük szépen.
Pest megyei Békéltető Testületet képviselték.